Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Köszöntök mindenkit, kedves hallgatók, ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án. Május 19-én halljátok mindezt hétfőn reggel 8 óra 8 perckor, itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs is, jó reggel.
És persze a hallgatók is a 0636 980 980 SMS, WhatsApp és Viber számunkon. Valaki hálálkodik az Altingen javaslatért, az akváriumban nagyon tetszett neki, a koncertjük ott volt. Aztán...
És tőlünk kapta a tippet, úgyhogy
igen, szuper. Igen.
Örülünk neki. És most nem véletlenül szólt, mert ugye török óránk kezdődik majd hamarosan.
Abszolút, igen, mert nem török nyelvóra, tehát nem úgy török óra, hanem egy olyan óra, amiben nagyon sok török tartalmat fogunk megosztani, ugye. Mert ugye eljutottunk az erős GDP és HDI növekedésű ázsiai országok sorában Törökországhoz, úgyhogy adóvilág rovatunkban erről fogunk beszélgetni.
Már hogy most mehet is?
Hát persze. Hát
jó, csak hogy azt hittem, hogy még üzenetek, de akkor rongyolunk tovább, jó?
Megyünk.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Szóval Törökország izgalmas téma, mert gazdaságilag is, politikailag is történik ott folyamatosan valami.
És kicsit meg is lepett, amikor megláttam ezen a listán, tehát az erős GDP és HDI növekedés Ázsiában, miközben gyakorlatilag évek óta semmi más nem hallunk, mint hogy elszálló infláció, politikailag kontrollált jegybank,
kettős devizarendszer, mert úgy szétlett ütve a török líra, hogy mindenki
összeomló török líra, az egyetlen, egyetlen ország, hogy olcsó Magyarországon, a forintunk még ér valamit, mert a líra annyit gyengült, áttől viszont még a GDP-t, ha csak azt nézzük, meg néhány más adatot, akkor valóban nagyon jól néz ki. Na, nézzük akkor Törökországot. Itt van velünk a vonalban, természetesen állandó kalauzunk ebben a rovatban, Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt! Szervusz.
Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! Igen, hát Törökországban pont emiatt a növekedés, vagy hát ez a GDP-HDI növekedés kapcsán napirenden, mert úgy néz ki, hogy ez a fajta gazdasági növekedés, amit Törökország mutatott, az egy jó léttel is, tehát a klasszikus HDI index számaiban is megjelenik, tehát ugye a GDP, egyfőre jutó GDP növekedés az jelen van, egyébként 90 óta 2800 dollár per főről fölment 13 ezerre, tehát megötszöröződött, de gyakorlatilag a várható élettartam és az oktatás is rengeteget javult, és ezeken a listákon Törökország elég szép helyet foglalja. Egyébként Törökországot, ha meg akarjuk érteni, akkor rengeteg szempont szerint lehet nézni, de ha most a gazdaságot nézném, akkor a közel-kelet legerősebb gazdasága, ezt kimondhatjuk, a világ 16. legnagyobb gazdasága, csak hogy úgy körbe érezzük a helyét, hogy hol van. 15. Mexikó, 17. Indonézia, 18. Hollandia, 19. Szaúd-Arábia, 20. Lengyelország, 21. Svájc. Tehát azért, hogy lássuk, Törökország hova küzdötte föl magát, tehát a török gazdaság minden problémája ellenére borzasztó erős, és ennek ugye számtalan oka van, hogy kicsit belemegyünk, de az látszik, hogy egy stabil 4-5%-os növekedést mutat. Tehát egy kicsit olyan, mint mint a közel-kelet Németország, ahogy néznénk, mint Európában Németország, de egy hihetetlen erős gyártási és technológiai háttérre rendelkező ország, amelyik egyébként nagyon-nagyon színes a gazdasága. Tehát ha a méreteit nézzük, akkor már eleve a méretei imponálóak, mert gyakorlatilag 88 milliós népességű. Ez a népesség is egyébként folyamatosan növekszik, tehát 90-ben még csak 54 millió voltak, azt megelőzően meg még annyian se. Tehát gyakorlatilag egy folyamatos népességnövekedés van, és a területe az országnak viszont nagy, mert közel 780 ezer négyzetkilométer, tehát ha térképen ránézünk, akkor tudjuk, hogy a nagyobbik része Kis-Ázsiában van, tehát a fekvését, ha nézzük, azért szerintem Törökországot mindenki el tudja helyezni. A északa a Fekete-tenger, nyugatról Bulgária és gyakorlatilag a Görögország, tehát ugye az európai részét nézve, délről Szíria, Irak, aztán gyakorlatilag Grúzia, tehát egy abszolút olyan fekvésű, és a fekvése is jelentősen hegyes, tehát a Örményország is határos, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a Ararat is egyébként az Örmények Szent hegye is náluk van, tehát sőt azt hiszem Noé márkáját is török területen mérték felfedezni most a közelmúltban, tehát azt lehet látni, hogy valami rettenetesen változatos ez a terület, és mindig is kulcsfontosságú volt. Bizáncnak is egyébként az elvesztését pont a mostani török területeknek az elvesztésével kapcsolják össze, és hát gyakorlatilag innen is indult az oszmán birodalom a későbbiek során. Tehát Törökország mindenképpen azt lehet mondani, hogy nagyon erős gazdaság. Mit teszi őt nagyjából ennyire erőssé? Az, hogy minden iparágban, mindenhol jelentősen ott vannak. Tehát van a hagyományos török mezőgazdaság, ami Anatóliának ugye az alapkenyere, úgymond, és ami egy történelmi hátterű, tehát az élelmiszerüpajuk erős, nagyon erős, de ettől függetlenül rengeteg más iparág felnőtt itt. Tehát ásványi kincsekben is nagyon gazdag az ország, tehát gyakorlatban amiük nekik van, az fémekbe, króm, bauxit, borz, gyakorlatilag vasérc, tehát aranyezüst, tehát rengeteg minden van, de egyébként most már gyakorlatilag a szénhidrogének is jelentősen feltársa kerültek. Egyébként szénhidrogénben kifejezetten tranzitország, tehát az is nagyon stabilan felépítette, tehát az özevi olaj innen jön át, és itt tovább, itt az különböző áramlatok vannak, amik jelentős szerepet játszanak. Tehát nem tudunk nagyon olyat mondani, amiben lennének ott is egyébként, amiben kifejezetten erősek lettek azok a hadipari dolgok, tehát a török hadsereg az egy nagyon jelentős hadsereg. Nem néztem, hogy a világon hányadik legnagyobb, de szerintem abban is top 10-es. És ami meglepő, hogy ők mindazt, ami ehhez kell, le is tudják gyártani. Tehát a törököknek van körülbelül szerintem 20 kikötője, vagy 30 is talán, ami jelentősebb, nagyon komoly hajógyártással, tehát a török hajógyártás az eleve a török nehézipara épülve rettenetesen erős. Itt belegondolhatunk a hadihajóktól kezdve a kereskedelmi hajókon át, és így tovább. Tehát ebből eredően egyébként nagyon erős török hajómágnások is vannak, tehát a hajózásban, tengerhajózásban, világviszonylatban jelentősen ott vannak. De ez a nehéz ipargyárt egyébként a harckocsiktól kezdve különböző ilyen könnyebb katonai járműveken, amik egyébként Magyarországon is és a NATO-ban is már folyamatosan jelen vannak, azok megjelennek, van repülőgyártásuk, tehát minden olyan dolog, ami
a drónok, azt, ugye a bájráktárok, amik gyakorlatilag ezt az egész drónháborút beindító, vagy nem tudom, ilyen szintre hozta, ami most zajlik, ugye erről lehetett hallani nagyon sokat, az oroszok bevetették ezeket nagy számban.
Hát ez abszolút így van, és azért érdekes, mert gyakorlatban, tehát ez az ország olyan kapacitásokkal rendelkezik, hogy és ezen pozícióval, ami egyébként nagyon kevés gazdaságra jellemző, hogy ezek az iparágok egy helyen jelen vannak, elektronika, és így tovább. Tehát én úgy gondolom, hogy egy igazi high-tech országgá válik, és a Közel-Keleten az egyetlen riválisa, úgymond, vagy az Izrael. Tehát amiről szintén fogunk beszélni, az a 26. legnagyobb gazdaság egyébként, csak hogy értsük, mi az 50 fölött vagyunk, tehát 53-ak vagyunk, de mindenképpen azt kell látni, hogy Törökország rettenetesen erős. Tehát az, hogy ők merre mozdulnak, merre lépnek, azt szerintem kifejezetten fontos. A gazdaságuk erősebb, mint az öböországoké. Tehát ilyen szempontból szerintem nagyon, nagyon, nagyon izgalmas terület. Mi nyilván lebecsüljük, vagy nem alábecsüljük, inkább úgy mondanám pontosan, mert van egyszer egy történelmi múltunk. Azért megkóstoltuk az Oszmán Birodalomnak egy pár évét, de az Oszmán Birodalom az egy közel 400 éves birodalom volt. Tehát azt kell látni, hogy ők az első világháborúba osztottak fel, és utána egy kisebb átmenet után 23-tól létre is jött a mai török állam, amelyik egyébként Atatürk vezetésével egy olyan irányt tűzött ki, amit a mai napig folytatnak, tehát ilyen szempontból Törökország abszolút fölkerült a tölképre. Én közelmúltban néztem egyébként olyan videókat, hogy mik a nagy török beruházások, és azok tényleg nagyon komoly beruházások, tehát ebben jelentős vízművek, ők felduzzasztják egyébként a Tigris is, ez nagy öröm Iraknak, mert ugye onnan veszik el a vizet, tehát ez a vízgazdálkodási kérdéskör, ez egy elég nehéz témakör, de óriási erőműveket építenek, ugye a Boszporuszidat Isztambulnál egy elkerülő csatornát építenek, tehát hogy ne a Boszporuszon menjen át minden, hanem egy elkerülő csatornát, tehát rengeteg olyan irányban, ugye maga az isztambuli reptér, az egy 200 milliós utas forgalomra berendezkező reptér, óriási, folyamatosan építik. Tehát itt azt látni, hogy a beruházások, az infrastruktúrális beruházások folyamatosak egyébként. Ennek a forrása is érdekes, mert az ország nem olyan eladósodott. Tehát én értem, hogy az árfolyamválságuk az tényleg komoly, de jelen pillanatban, hogy én néztem a számokat, a GDP arányos államadósságuk 24% vagy 25%. Tehát igazából marginális. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy a török gazdaságnak van egyfajta specialitása, és hát gyakorlatilag ettől függetlenül ők elég erősek. Rengeteg a szabadkereskedelmi megállapodásuk, tehát épp azt mondják, hogy igazából ők a Trumpi ilyen vámpolitikának nagyjából nyertesei, mert 10% körül vannak. Ez valószínűleg a kiegyenlített kereskedelemből eredhet, de EU-val is egyébként szabad, tehát vámmentessége van, tehát annak erre, hogy elég régóta tárgyalnak már arról, hogy 2005 óta szeretnének bejönni az EU-ba, de kimondhatjuk nagyjából, hogy nem reális jelen pillanatban, de ettől függetlenül a török gazdaság az folyamatosan áramlik, tehát és a termékek jönnek be. Hogy lássuk egy kicsit a nagyon jelentős ügy, az autógyártásuk, évente 1,3 millió autót gyártanak, tehát olyan gyártók vannak, ilyen Fiat, Renault, Ford, Toyota, Honda, Mercedes is, tehát nagyon-nagyon jelentősek ezek a dolgok, és egyébként a turizmus is, amit mi magyarok azért gyakorlatilag elég jó használunk, a világ ötödik egyik legforgalmasabb reptere egyébként az isztambuli, de évi több mint 50-70 millió turistát várnak, tehát óriási számát. Isztambul maga 16 milliós lakosságával egy nagyon komoly hub, hogy látom, és egyébként pont ebbe a fejlesztési, fejlődési irányban abszolút belevágsz. Én Törökországról azt gondolom, hogy gazdasági szempontból egy pozitív képet lehet lefesteni. Én Erdogan úrnak a politikáját nem minősíteném, ezt megcsinálja. Botond elmondja, hogy mit gondol, de a számok és az ország nagysága szerintem egyértelműen egy regionális nagyhatalom képét mutatja. Egy olyan gazdasággal, ami egyébként teljes vertikumú, tehát itt ők mindent, tehát a saját élelmüktől kezdve a vadászgépekig és a hadihajókon keresztül bármit meg tudnak csinálni, tehát a török gyártási kultúra igen komoly, ami egyébként meglepő, hogy ilyen, ők egy viszonylag késő iparosodáson mentek keresztül. Ahogy látom, igen jelentős a hazai tulajdonú gyáraknak és a hazai tőke ereje, tehát itt úgy néz ki, hogy ezek az évek annak ellenére, hogy egyik-másik nem volt könnyű, de azért folyamatos növekedés jellemzi, erőt, lehetőséget adtak arra, hogy egy nagyon komoly nemzeti tőkerétre jöjjön, tehát úgy néz ki, hogy náluk ugyan vannak jelentős külföldi befektetések is, de nem attól függenek csak elsődlegesen. Tehát nagyon jelentős az egy, tehát Törökország így gazdasági nagyítóval nézve kifejezetten jó, és meglepő módon egyébként adójogilag, ahogy néztem, annyira azért nem olyan jó, és ez a növekedés mégis úgy néz ki, hogy az adójog ellenében, bár az adójogot ne súlyozzuk túl, igen jelentős. Tehát ha az adóikra ránézünk, akkor azt tudjuk mondani, hogy a áfájuk az 20%-os, az igazából nem semmi különös, de van egy 10%-os mérték, ami azért az alapvető cikkekre kihat, tehát a többség az valószínűleg a 10%-ot fizeti. A társasági adója az úgy magyar szempontból nézve szinte ijesztő, 25%-os a alapkulcsuk, és ez a pénzügyi szektorban 30%-ig fölmegy, de 2025-től, tehát idéntől bevezettek egy 10%-os minimumadót is, tehát gyakorlatilag tehát annyit minimum kell fizetnie akkor is egy társaságnak, ha 25, tehát hogyha nem éri a 25%-os kulcs. Igen?
Igen, mondja csak.
Nem, és azt mondom, hogy ez igazából egy elég erős korlátozás. Most azt nem sikerült kitalálni, hogy mi történik akkor, ha veszteséges egy cég, nyilván akkor ezek azért ez a minimumadó nem játszik be, tehát ez nem egy olyan minimumadó, hogy akkor is kell árbevétel arányosan, de a gyakorlatilag kettő számítás van, de 25-től, aminek a 10 és 25 közé be kell állni a társaság nyereségnek. Hát azért ez, látjuk, hogy több, mint itthon. De egyébként az SZI-ja meg teljesen normális, mert sávos, 15-re indul és 40%-ra ér oda. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az adórendszere az nem különösebben erős, tehát nem nyilván alapot adat olyan társadalmi bevételekhez, és ezért az alacsonyabb eladósodottság. De én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból stabil. Az árfolyam kockázatra, amit említettek, nem nagyon tudok mit mondani, hogy azt mi generálta, mi ennek az oka is, hogy ezt hogyan tudják, vagy tették, de egy biztos, hogy évekig magas inflációval küzdöttek, de én úgy tudom, hogy a kamatszintet nem vitték föl, tehát az ő inflációjuknak az egyik fő oka a úgymond, hát mesterséges vagy szándékosan fenntartott alacsony kamatszint.
Igen, hát igen. Politikai nyomásra, igen, nem vitték fel annyira, hogy megfékezhette volna.
Elmondta monetáris politikáját tanácsolva a jegybanknak, hogy mit kell csinálni, és nagyjából ez lett az eredménye. Igen.
Igen, de ha belegondoltok, azért mondjuk az iparnak nyilván nem mindegy, hogy egy 3-5%-os kamat emelés azért az a török iparnak nyilván bejátszott. Tehát nagyon nehéz ezt így felmérni, hogy mekkora hitelekkel dolgoznak a török cégek, de egy biztos, hogy a török gazdaság az nem egy kérdőjeles gazdaság, hogy mi lesz akkor mondjuk, hogyha az olaj kevesebb lesz. Tehát én úgy látom, hogy az Oszmán Birodalom elmúltával most egy olyan gazdasági erőt kezd Törökország megint létesíteni, amivel megint bármikor, már most a legerősebb játékos a környezetében, és ez szerintem látszik a jólétben is, amit a HDI mutat, és ezért azok közé tartozik, amelyik ezt tudja mutatni. Egyébként mi Európában fejlett országok ugyanezen a szinten megyünk, tehát most mi nagyjából a Magyarországon is nagyon szép számok vannak, tehát ez nem azt jelenti, hogy mi nem fejlődünk, ők fejlődnek, de ők gyakorlatilag EU-s háttér nélkül is nagyon-nagyon szépen járják maguk útját.
Bután, és én azt persze, mondom, egészen nagy belső piacuk van persze, és az ország méretéből is fakad, viszont ezek az adatok az elmúlt években már inkább azért megálltak ebben a javuló tendenciában, tehát most azért inkább az a nemzetközi elemzőknek a véleménye, hogy ez azért már középtávon inkább negatív ez a gazdaságpolitikai fordulat.
Nyilván lassú, de hát 4-5%-ot mondanak növekedése nekik. Tehát azért azt tudjuk, hogy 25-ben egy 4-5%-os növekedésről beszélni, nemzetközi összehasonlításban is igen komoly. Tehát én úgy látom, hogy ők haladnak a saját útjukon, egyrésztől egy hatalmas ország, tényleg hatalmas, de másrésztől meg azt látom, hogy olyan erős fundamentumaik vannak, amelyekkel, tehát legyen ez előforrások, legyen ez a volt sejemút, a történelmi, bármi, ami ennek az országnak, tehát nagyon jó kilátásokat ad, és látjuk, hogy a legújabb technológiákkal is szépen barátkoznak meg, tehát én úgy látom, hogy Törökországnak ugye a pozíciói nagyon-nagyon-nagyon erősek. Egyébként az ország neve, most pontosítsunk, már nem Törki, hanem 22 óta Türkie.
Ja, tényleg.
Ez is ugye igen. A nemzeti identitásuk alapján hozták, amit egyébként jónak tartok, mert ez a Törki, ez azért a madárra egy kicsit
bezavaróbb volt.
Igen, de minden esetre egy a lényeg, hogy ők ezen a listán jogosan vannak fönt, és én úgy gondolom, hogy sokat fogok még róluk hallani. Reméljük nem a fegyvereikről, amik sajnos azok is szintén igen jók. Tehát egyébként az Oszmán Birodalom is a fegyvereivel hódított, csak tegyük hozzá.
Uh-huh. Igen, bízunk benne, hogy nem azokról hallunk többet. Nagyon köszönjük, Zoli, megyünk Botonthoz.
Nagyon szívesen.
Beszélni a külpolitikájának az ország. Szia. Gerenti Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével beszélgettünk Törökországról, és ezt tesszük majd a következő blogban Dr. Feledi Botondal is.
Ugye a Zaltingen, ők alapvetően egy Hollandiában működő.
Törökök, azért, vagy hogy van, ugye?
Nem mindenki, sőt, nem mindenki török.
Tehát van, aki holland-holland?
Igen, mm-hmm. igen. A következő előadónak az apukája török, az anyukája barbadoszi és ír származású, de amikor anyukája övele volt várandós, Nilüfer anyáról van szó egyébként, akkor rengeteg török zenét hallgatott, és a török hagyományait ápolja. A dal amúgy nem sem. Tehát ő is sok török zenét hallgatott, meg ebben nőtt föl, de aztán elment más irányba, és ez a dal pont nem tartalmaz törökös vonásokat. Viszont tök régen játszottuk, és nagyon jó dal, úgyhogy kis török vonatkozás miatt még akkor ezt lejátszok. Viszont majd fogok hozni, csak akkor most elmondom. Kézzel, de egyszer jártam úgy. Antaliában beültem kajálni, és annyira lenyűgözött a zene, ami ott volt, hogy egyszerűen kértem a személyzetet, hogy akkor mondják meg, hogy ez ki ez, és fölém is elő egyébként itt van mai napig. Kaptam egy kis cetit rajta a nevével. Na, elolvasom?
Várjál, mindjárt megnézem. Azt mondja, hogy Szedef Szebük Tekin.
Uh-huh. Igen, hogy majd tőle is behozok valamit, de egyébként tényleg egy kiváló előadó, és mondom, nekem azért is nagy élmény volt, mert itt teljesen véletlenül.
Ezt látom, maga a török írta, mert nem a te kézírásod.
Igen, de így se annyira olvasható, de a lényeg az, hogy így is rá lehet találni kiváló muzsikákról, úgyhogy majd őt is hozom. De most az angol Nilüfer egyánya következik.
Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
Millás reggeli. Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Na hát nem tudunk őszintén rácsodálkozni, hogy itt van velünk ismét Feledi Botond, mert hogy nemrég beszéltünk vele. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Törökországnál tartunk. Hát egy nagyon izgalmas, tényleg, ugye pozíciójából eredően azért egy hatalmas gazdaság, hatalmas NATO partner, földrajzi elhelyezkedése alapján is egy kulcsfontosságú ország, és keresem a hallgató üzenetét, aki pont, amit említett Zoli, ugye ezt a világi vezetést, mintha egy picit elkezdené visszakormányozni. Ez tényleg így van? Itt van, ezt írta a hallgató, és igen, azért Erdoğan visszakanyarodott a világi modern nemzetállami Atatürki útról a reiszlamizáció és a birodalmi államépítés irányába.
Hát nem irányába, ez zajlik. Tehát itt a hallgató volt az, aki most visszafogottabban fogalmazott. Szerintem most már itt 2025-ben abban az időszakban vagyunk, amikor tényleg nevén kell nevezni a dolgokat.
Igen.
Erdoğan egy kőkemény versenyző autokráciában a saját embereit különböző fordulókban juttatta hatalomra, csak hogy felidézzük, tehát ugye ez egy óriási a katonaság vezetőivel szemben indított perrel kezdődött, amikor több mint 200 katonai vezetőt perbe fogtak. Majd, hogy lógrásba haladjunk, ugye jött az a bizonyos pucskísérlet jellegű utcai szembenállás, amiről igazából nem tudtuk meg, hogy ki szervezte, vagy hogy is történt pontosan. Különböző narratívák vannak, ami biztos, hogy utána viszont több mint 1000 Gülen párti, tehát a AKP társalapítója és vallási ideológusa volt az, aki ugye Pennsylvániába menekült már addigra, és onnan irányította Erdoğan szerint a belső ellenállást, ugye velük számolt le, tehát ott tényleg óriási számokban dobálták ki a gülenistákat a közigazgatásból és más helyekről, és hát aztán jutottunk el oda, hogy most a harmadik szöget is leverjük, bár sok minden volt még közte, hogy nem olyan régen az isztambuli főpolgármestert ugye elfogták, aki történetesen az ellenzék vezetője volt, és a versenytő elnök jelöltje lehetett volna a pártnak Erdoğannal szemben, rendkívül népszerű, sikeres politikát folytatott, és különböző korrupciós vádakkal, illetve még a 30 éves diplomáján is találva valamit elvitték, és azóta is előzetesben van. Tehát ez azért nem egy olyan ország képe, ahol demokratikus folyamatok vannak, ráadásul nem, hogy Európában, de globális szinten is az újságírókra az egyik legveszélyesebb ország, tehát újságírókat simán visznek el, hallgatatnak el, és ugyanilyen lendülettel kapcsolják le a közösségi médiákat, amikor éppen olyan tüntetés vagy helyzet van, hogy a helyzet ezt megkívánja. Tehát ez a Erdoğani államfelfogás mostani állapota, de hát volt neki is bőven ideje, hogy ezt kidolgozza, hiszen nagyon-nagyon régóta hatalmon van.
Igen. Zoli ugye említette, hogy elég távol vannak az uniós csatlakozástól. Hogy állnak ezzel? Ezt még erőltetik, vagy elengedték ezt a sztorit, látva, hogy azért ez nem egy...
Hát ez de facto el van engedve. Igazából persze szoktunk ezzel például a legrégebben zajló folyamat, de ez most nem zajlik. Tehát talán pont ez a problémája is a teljes uniós megközelítésnek, hogy igazából még Szerbia felvétele sem lenne lehetséges intézményi reform nélkül, nem hogy Ukrajna vagy Törökország felvétele. Tehát itt igazából az unió oldalán pattog a labda, hogy kitalálja, hogy több 10 milliós országokkal, vagy Törökország esetén 100 millióval hogyan lehet majd számolni, vagy ez hogyan működik. Ugye Macronnak erre volt a, mondjuk úgy, hogy próba kezdeményezése az európai politikai közösség, hogy lehet-e az EU-n kívül egy második gyűrűt építeni Európában. Ennek most volt éppen egy újabb találkozója, de azért ez sem történik roham tempóban, és ez sem egy gyors sikertörténet. Úgyhogy tehát nem nincs semmilyen imminens uniós tárgyalás, és nem zajlik ez a folyamat.
Az oroszokkal most milyen a kapcsolatuk?
Oroszokkal alapvetően egy ambivalens kapcsolat van. Ugye volt olyan része a szíriai háborúnak, amikor lelőttek egy orosz repülőgépet, erre emlékszünk. Akkor volt mosolyszünet, illetve nyilván az oroszok látták azt, amikor még Bayraktar drónok a háború kezdetén nagyon hatékonyan csaptak le az orosz erőkre ukrán oldalról, hogy az ukránoknak adták el ezeket az eszközöket.
Ez valami családi biznisz egyébként, ugye? Ez is valami...
Igen, hát Bayraktar az egy családnév, és ez konkrétan a Erdoğannak a tiborca, hát úgy tetszik, akkor szóvora. Csak hát a Bayraktar cég ugye egy világszinten nagyon sikeres, és a drónpiacra ugye egy ilyen budget drónokat gyártó, de most már technológiailag is óriási léptékkel haladó, az ott török fegyverexportot megdobó cégről van szó. Tehát ez tényleg egy sikertörténet nemzetközi és hadipari szinten is. Úgyhogy igen, tehát ezek, többek között ezek a drónok nagyon sok mindent gyártanak, és a török hadseregnek az önellátása egyébként radikálisan nőtt az elmúlt 3-5 évben. Tehát Törökország képes magát ellátni hadianyaggal, és hát mégiscsak létszámában is a NATO második legnagyobb hadserege az Egyesült Államok után, tehát itt azért egy nagyon-nagyon komoly haderőről van szó, nem véletlen, hogy megengedik maguknak a szíriai kalandokat. Ugye voltak ott különböző módokon jelen, nagyon sok ötlet volt a szíriai háború felszámolására, és végül is ugye most az ő iszlamista szekciójuk az, aki hatalomra került, és akinek a vezetőjével a múlt héten Donald Trump maga találkozott és oldotta fel az amerikai szankciókat a rezsimmel szemben. Tehát egy expanzív külpolitikában vannak, ugyanúgy Szíria felé, ez nyilván az oroszokat is zavarja, hiszen ők is akartak volna ott maradni. A Fekete-tengeren is nagyon fontos nekik, hogy ne legyen orosz dominancia, tehát igazából ők örülnek annak, hogyha az ukránok vissza tudták szorítani a tengernek a keleti felére az orosz hadiflottát, és be is tartották ugye azt az egyezményt, ami nem engedte a különböző hadihajók kibomászkálását a Fekete-tengerre, tehát az oroszok nem tudtak visszahozni további hajókat. Úgyhogy tehát nekik az orosz kapcsolat az egy ódietámú vonalon megy, tehát üzletelni igen, ugye a gáz jön a törkis streamen, a török áramlaton keresztül, és hát atomerőmű és más projektek is vannak napirenden, tehát abszolút nincsen lezárás, illetve számos török oligarcha menekült Törökország irányába is, tehát ott is elképesztően megnőtt a vagyonkoncentráció.
Érdekes apropót ad a mai törökországos beszélgetésnek, ugye, hogy pont itt ma látogat ide Erdoğan és a türk tanács ülésére érkezik. Egy hallgató kérdezi is, hogy mit keres Magyarország a türk tanácsban, és mit keres ma a türk tanács Magyarországon?
Hát ezt ugye a miniszterelnök úrnak kell föltenni ezt a kérdést, de az biztos, hogy a keleti nyitás egyik kanyarjában ez a türk tanácsba is bekerült Magyarország. Egyébként önmagában megint csak nem azzal van gond, hogy olyan diplomáciai fórumokon Magyarország jelen van, amelyekben teljes régiókkal egyszerre tud multilaterálisan tárgyalni. Tehát ez mindig egy pozitív dolog. A baj az, hogy ugyanezt sem a visegrádiakkal, sem nagyon sok más felületen, bukaresti kilencekkel és másokkal nem teszi messze ilyen lelkesedéssel és intenzivitással. Tehát a közvetlen szomszédságunkban, főleg tegnap este óta, hogy Orbán Viktor kiszemeltje Simion elvesztette ugye az elnökválasztást Romániában, tehát egykor egy rinyú pártag, Uszerés volt pártag, bukaresti liberál-konzervatív polgármester az, aki Románia elnöke lesz. Na mindegy, nem akarok ebben most elveszni. A lényeg az, hogy a türk tanács azért nem egy elképesztően koordinált szervezet, bár van titkársága, és az is Budapesten van, és Orbánék felajánlottak többféle erőforrást is erre, de azért nem kell attól tartani, hogy ez a szervezet ez holnap katonai gyakorlatokat tart közösen, tehát ennek még azért egészen más diplomáciai szintje van csak.
Törökország, vagy akár mondhatjuk, hogy általánosságban is kérdezhetném, hogy egy országnak a nemzetközi kapcsolatait, pozícióit, erejét, az befolyásolja a belpolitikai helyzet, illetve a berendezkedés minősége? Tehát az, hogy elmegy autokratikus irányba, vagy akár diktatúrába is hajlik, attól még a nemzetközi kapcsolatai pont ugyanúgy működnek, ugyanannyira veszik komolyan, ugyanúgy tárgyalnak vele, vagy azért mondjuk a például Nyugat-Európával, vagy a világ demokratikusabb felével ilyenkor váltovnak a viszonyok. Tehát ugye most is ott volt a csúcs találkozó múlt héten Törökországban, mindenki szépen barátkozott Erdoğannal, vagy azért hűvösebb a viszony, vagy van ennek bármi jelentősége mondjuk akkor Törökországra vonatkoztatva?
Hát látjátok, hogy Erdoğan volt az, akinek sikerült egyáltalán az ukrán és az orosz felett leültetni, ugye korábban is ő volt már a legnagyobb hadifogolycsere letéteményezve, ez most megismétlődött, illetve annak idején a Gabona megállapodásban is ő tudott közvetíteni, tehát egyébként ezt nagyon-nagyon ügyesen viszi.
De az, hogy közben lesitelt a legnagyobb politikai ellenfelét, gyakorlatilag semmit nem változtat ezeken a dolgokon, ezek szerint.
A helyzet röviden nem. Tehát nem látjuk ennek a következményeit, és azt hiszem, hogy a Trump 2-es világban nem is számíthatunk joggal erre. Tehát nincs az Európai Uniónak olyan leverage-e, hogy ezt tudja érvényesíteni, ha lett volna, már így érvényesítette volna. A többi szereplők pedig mostanában egyáltalán nem érdekli, nyilván Putyinékat se, de az Egyesült Államok se fog ebbe beleszólni. Úgyhogy az a világ jön, hogy azt tudják ők. A török külpolitika azt tudja elérni, amire erőforrása van, és láthatólag egyébként ebben tényleg komolyan investálnak, és ügyesen is csinálják. Tehát a szíriai, az oroszország irányokkal együtt a migrációs válságban való szerepet se felejtsük el. Merkel elment kampányolni még annak idején Erdoğannak a 2015-ös válságnak a csúcséveiben. Tehát, hogy szinte ellenkezőleg, tehát, hogy annak ellenére is még keresik a demokrata vezetők is a törökországi kegyeket, mert egyszerűen olyan helyzetben van, olyan NATO tagország, akit nem lehet elveszíteni a másik tábornak, és hát azért valljuk be, hogy ez volt a mintázata a korábbi hosszú-hosszú hidegháborúnak, az egyes hidegháborúnak is, hogy afrikai diktátorokkal nyugodtan barátkoztak a demokratikus erők, amikor az érdekeik ezt megkívánták.
Itt volt még ez a kurdisztáni hír a múlt héten a munkáspárt, hogy leteszi a fegyvert. Ez miért történt? Ez végülis egy behódolás? Elengedték ők a független kurd állam kérdését, hogy látják, hogy Törökországban már nincs igazából esély, vagy mi ennek a
háttere? Valami háttér alkú született esetleg.
Vagy van valami háttér alkú. Igen.
Hát megmondom őszintén, hogy ezt még mi is várjuk, hogy vajon mi kiderül-e, hogy volt-e olyan tényező, ami nem látszik a felszín alatti picike mozgásokban sem, vagy van valami más egyéb háttérmozgás. Az biztos, hogy de ne felejtsük el, hogy a kurd erők három országra szétosztva működtek, és Szíriában volt egy nagyon nagy frakciójuk, viszont őket most kvázi azért azzal, hogy a szívvezetés ennyire törött párti, ezzel leszerelik. Tehát az aggodalom az az volt, hogy a szíriai kurd erők őriztek több tízezer iszlám állam harcost, hogy egyáltalán ezeket a harcosokat még képesek lesznek-e fizikailag őrizni, vagy pedig eljön a kiszabadításod pillanata. Tehát ilyen szinten gyengültek meg, úgyhogy ezt nyilván érzik a törökországi kurdok is, és az is tény, hogy a erdoháni politika történetben már indult ő egyszer egy kurd kiegyezéssel, csak aztán politikailag jobban megfelelt neki újra ellenségképet teremteni, és akkor újra összeveszett velük. De már volt ilyen kanyar, tehát ez sem, már az Erdoğan hatalom alatt sem példa nélküli, hogy a PKK-val egyezkednek, miközben a PKK-val előzetként van számon tartva a nyugati világ legtöbb országánál is. Tehát azt hiszem, hogy ennek van egy külpolitikai realitása, és van egy politikai konszolidációból következő logikus lépése.
Oké,
nagyon köszönjük. Nem hívunk ma már többet, bár lenne még kérdésünk.
Bőven.
Nagyon szépen köszönjük. Szép napot, szia. Dr. Feledi Botot külpolitikai szakértővel folytattuk a Törökországról szóló beszélgetésünket itt az Adóvilágban.
Ezt eltettem, mert nagyon jó duma volt ez az utolsó mondat. Örüljünk addig jó, amíg nincsen szükség.
Nem kellett hívni.
Igen, akkor nincs nagy baj. Egy geopolitikai feszkó, vagy bármi hasonló a világban. Na, ez volt tehát az Adóvilág rovatunk.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat támogatója az Euroleasing, a finanszírozási kérdések szakértője.
Egyik születésnaposunk volt, Ho Chi Minh, Vietnám vezetője, 1890-ben született. Nem tudom, mit jelent a Ho Chi Minh, de nem ezen a néven született, hanem Huyen Tat Tan néven, és tőle idéztünk egy mondást, vagy idézünk egy mondást, ami így hangzott, és a vietnámi háború idején született. Ha a tigris kitartóan küzd az elefánttal, az elefánt végül meghal a kimerültségtől. Hát... ez lehet, hogy bármilyen más egyéb háborúban is
értjük, igen.
Értelmezhető, igen.
A rovat támogatója az Euroleasing, a finanszírozási kérdések szakértője.
Nos, hát megint Czoller Andi jön, megint nincs itt, de megint meg fog jelenni, megszokta, ahogy eddig
nem
is.
Nem megszokta, hogy elég 56-kor ránk törni az ajtót.
Igen.
És nehezen álltál az
új világra, amikor
54-kor kell ránk törni
igen,
az ajtót.
Igen, még szokatlan neki is ez a dolog, de hát egyelőre még mindig időben érkezett, szerintem most is így fog.
Hogy érjük el, hogy a műsorban megszólaljon még itt? Nem, valahogy hát, nem 10 körülre be kéne csábítani valahogy.
Majd most megbeszéljük.
Fölhívjuk a figyelmét rá.
Jó szervezéssel.
Egy ébresztőt beállítunk neki 950-re, vagy valami. Hát, dolgozunk az ügyön. De most...
most ő jön hírekkel, utána jövünk vissza mi Államvics gazda rovatunkkal, és hát ilyen rádiókáfés topzódás lesz, mert mit csináljuk a gazdát, de mégis megpenemi Márk lesz benne a vendég. Na, találjátok ki, mi lesz a téma.